Szarvas Attila és felesége Viktória a nagy családos életről. A második részt hallják.
Hogy azért ne legyen túl rózsaszín a kép, és hogy vannak konfliktusok és a család.
Tehát a szarvas.
A szarvas családban.
Tehát, hogy eseket titkolni nem szoktuk sose, tehát itt szó nincs arról, hogy mindig mosolyogva, vidáman ülünk otthon, de azért szerintem a nagy része ilyen, és pont ez az a nagy rész, ami segíti azt, hogy amikor a konfliktusok vannak, akkor könnyen tudjuk rendezni, vidáman tudjuk rendezni.
Vannak nagy vitáink, meg nagy... Hát én azt gondolom, hogy az, hogy sok gyereket vállaltunk meg, hogy ilyen lelkesedése, az biztos, hogy egyfajta természetből fakad, hogy csináljuk lendületből, és amikor esetleg nézetkülönbségek vannak, azt is lendületből. Ez is egy kép arról, hogy miért olyan jó nagy családban lenni. Nekem egy kicsit kép arról is, hogy miért olyan jó otthon szülni, hogy egy-két órával a szülés után. Itt nem csak a mi gyerekeink vannak ott a háttérben, ugyanis amíg én szülök, én nem szeretem, hogy ott vannak a gyerekek körülöttem, és egy 8 gyerekes család szokta befogadni a mi gyerekeinket, és természetesen, hogy amikor pár órások voltak az ikrek, akkor a mi gyerekeinkkel együtt az ő gyerekeik is jöttek megnézni az éppen aktuális babát, itt babákat, és mivel a saját természetes élőflóránkba születnek, így különösebben nem szoktunk amiatt aggódni, hogy hú, most bacillust kapnak el. És...
Sőt, a Boróka, mikor ő született, akkor a éppen akkori aktuális osztályom lánycsapata szerintem szülés után szintén pár órával ott voltak, és megnézték. Máig emlegetik, hatalmas élmény volt nekik. Tehát azért ekkora babákat kézbe fogni, látni ilyen közelről, tehát ez a legtöbb embernek úgymond már ki anya az igen, de azon kívül nem adatik meg. Egy olyan helye az ágasvári tábor, ahol minden évben egyszer-kétszer ott vagyunk, és amikor akkorára nőnek a gyerkőcök, akkor ők is jönnek, illetőleg piciként is voltak, egész piciként is fölvittük őket. Tehát,
ez házi sütésű kürtös kalács, ezt tényleg ők sütötték.
Ők nyújták, ki kell nyújtani, tekerni, utána ők szednek ilyen botokat, vastagabbakat, és akkor szépen mindenki megsütögeti magának.
Külföldi utakra nekünk nem futja, de egy egyszerű, vagy balatoni parti, vagy Veszprémben voltunk fönt séta, nekik egy akkora élmény. Tehát eleve egymás társaságában lenni, mindig kitalálnak valamit, tehát nem kell őket félteni, kalandossá teszik ők az egyszerű sétákat is, és hát nagyon jól érzik magukat
egymás társaságában. És ez nem egy ilyen magukra erőltetett vigyor, ez tényleg ilyen vidámak mindig, amikor együtt vannak. Cili 18, Klára 16, Sojanka 14, ugye két évenként jönnek, de most már a Janka is...
Egy évvel idősebb, de nem...
Igen, mindig vita, hogy most még betöltötte, nem töltötte, nem. Tehát amiket mondtam, egyik se töltötte még be a következőt.
Jó, de mindjárt.
Jó, 19, 17, 15. Jó. Cili az egyik ikerrel, ő nagyon szereti szeretgetni a kisebbeket.
Ez egy győri séta volt, és... ez is, itt is azt értük meg, hogy ez egy családos táborban volt, ilyen szűk 170 fős plébániai családos tábor volt, és az egyik program az volt, hogy Győrben sétálni, és voltak családok, akik panaszkodtak, hogy illetve nem csak séta volt, hanem felfedezni ilyen múzeumokat feladatokkal, ilyen direkt ilyen keresd meg ezt a szobrot, vagy érdekessé téve az egész városnézést, és voltak, akik panaszkodtak, hogy unalmas volt, nekünk hihetetlenül nem volt unalmas. Persze, mert itt kitalálták, hogy ezek ilyen vízköpők, és akkor ők levették a cipőt, és egy hatalmas fürdést kellett rögtön rendezni a tér közepén.
Életet vittek az élettelen térbe.
Virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban. Mosolyban, könyvben, borban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényig. Nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, amikor ne lenne látható az Isten.
Ez Miska fiunk 20. születésnapja, és gondolkoztunk, hogy minek körülne, mert néha kicsit bajban vagyok, hogy így 20 éves fiatal embernek mivel tudnak a vénséges vén szülei örömet okozni, és kitaláltuk, hogy bár elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy ugye nincsen kisbaba, ezt hogy most kezdjük felfedezni ezt a létet, mert azért egy jó 15 évig nekünk mindig volt pici baba, szoptatós baba, és most olyan programokra is el tudunk menni, bowlingozni, amit már minden gyerek élvez is. Igazság szerint annyira hiányzott nekik az, hogy valakit babusgatni, szeretgetni, hogy állandóan átjárkáltak, ha Balatonon nyaraltunk ott, ha itthon voltunk, akkor itt nyáron állandóan mentek a szomszédokba kutyát simogatni, és nézegették mindig ugye gyerekadókon ezeket az interaktív horror árakon levő ilyen plüss állatokat, és mondtuk, hogy na hát azt azért nem. Tehát azt, hogy ilyen gépi kutyát szeressenek, és esetleg tényleg olyan szeretette, akkor inkább legyen egy igazi kutyus, és bevállaltuk.
Hát, sok év volt, mire meggyőztek róla, hogy ez jó ez így nekünk, de állítom, hogy én vagyok az egyik, aki legjobban szereti.
Családórát tartok, azt mondtam, és van egy életút óránk, ahol mindenféle utakat adunk a gyerekeknek. Van ezek között beton, országút, van a rámszakadék fölött vezető kis fahíd, fahidas út, de szép kerten átvezető út, homályos erdővezető, tehát rengeteg útképet szoktunk adni nekik, hogy egyrészt, hogy érzik magukat, milyen úton járnak, milyen úton vezet az életük, másrészt, hogy mit szeretnének, hogy milyen irányba, milyen utat szeretnének a felnőtt korukba járni. És nagyon érdekes, mert ugye sokféle szempontból meg lehet közelíteni, hogy én azt szeretném, hogy kényelmes legyen, és csicseregjenek a madarak, és ne törjem ki a lábam, tehát jó kikövezet legyen, vagy én azt szeretném épp, hogy izgalmas legyen, és kelljen egy kicsit megfeszülni, még akkor is, ha esetleg veszélyesebb a terem. És én ezt az útképet választottam akkor, és bennem az fogalmazódott meg, hogy nem tudom, hogy minden nagy családos ilyen úton jár el. Én azt gondolom, hogy mi egy kicsit ezt az utat járjuk, ami nehéz, néha nagyon nehéz, de ugyanakkor hatalmas élmény, kaland, együtt vagyunk, tehát ugye a képen több ember van, egymásra vannak utalva, mondhatjuk, hogy egy csapatot alkotnak, számítanak egymásra, bíznak egymásban, nagyon felkészültek. Tehát ez egy olyan út, amire nagyon fel kell készülni, és végig nagyon észnél kell lenni, de mindennek ellenére azért tudjuk, hogy a hegymászók mindig úgy jönnek le, hogy megérte az a küzdelem és küszködés. És én is azt gondolom, hogy akármilyen mélyponton vagyunk, mert hát tudjuk, hogy vannak lelki mélypontok, lelki nehézségek számunkra, talán nekünk az okozza a legnagyobb lelki nehézségeket, amikor nem látjuk, hogy a gyerekeinknek tudunk-e segíteni, vagy olyan nehézségek előtt állnak a gyerekeink, amiben tudjuk, hogy nem tudunk nekik segíteni, és nekik kell ezt a küzdelmet megvívni, tehát hogy mindenfajta lelki és fizikai nehézséggel együtt egy olyan élményben van részünk, amit semmi másért így nem cserélnénk el. Nehezen beszélek a szüleimről, az édesanyám 15 éves koromban nekem meghalt, édesapámnak új házassága van, és sajnos nem harmonikus a kapcsolatom se a feleségével és se édesapámmal. Erre erőteljesen rájátszott az, hogy milyen gyereket vállaltunk, mert egy bizonyos idő után, vagy bizonyos gyerekszám után mi kiestünk a normális kategóriából az ő szemükben. Tehát, és úgy gondolták, hogy ezt magunk, hát nem tudom, hogy lehet ezt szépen mondani, hogy ezt magunknak akartuk, akkor vállaljuk a következményeit. És mondhatom, hogy ott szinte sajnos semmilyen kapcsolat nincs velük. Az Attila szülei, annak ellenére, hogy ők is, hát inkább azt mondanám, hogy aggodalommal teljes szeretettel nézték azt, hogy egyre több gyermekünk lesz, és mindig elmondták, hogy ugye több nem lesz, de ennek ellenére mindig mellettünk álltak anyagilag, fizikailag, ami tőlük telik, azt mindig igyekeznek. Sokszor erejükön felül megadni, mert az Attila ugyan azt mondta, hogy a Miska fiunk egy szobába költözött be, de tudni kell, hogy az édesanyja kiköltözött az ő szobájából a nappaliba azért, hogy az unokája ott lakhasson egy saját szobába. Tehát itt azért bizony súlyosan lemondott a saját kényelméről, és lemond minden nap, ahogy várja őt, főz neki. Tehát én azt gondolom, hogy ők egy idő után meglátták ennek a szépségét, és látják. Tehát nagyon-nagyon szeretik, főleg a nagyobbakkal tudják élvezni az együttlétet, mert nagyokat tudnak velük beszélgetni, és hihetetlenül büszkék rájuk, és lehet a barátnőiknek mutatni, hogy ezek az ő unokáik. Nekünk nagyon fontos az, hogy ők egyénileg is érezzék. Nem mondom azt, hogy nem sínlette meg, mert ilyet, de az az igazság, hogy ha két gyerekem lenne, akkor se tudnám azt mondani, hogy mindent megadtam nekik, mert maximalista vagyok, és mindig látom azokat. A nővérem azt szokta mondani, hogy én a sajban mindig a lukat látom, hogy én pontosan tudom, hogy hol követtem el a hibákat, vagy mikor kellett volna esetleg másképp dönteni. Persze lehet, hogyha visszamennék az időbe, akkor se tudnám, hogy hozzam meg a helyes döntést, de arra nagyon-nagyon figyeltünk, ezt próbáltam abba elmondani, hogy mindegyik ők annyira más egyéniség, hogy ne sablonként kezeljük őket, hogy például a Jankának ne legyen az evidencia, hogy na, a Klára kézilabdázik, akkor neki is ez az útja, és ez biztos, hogy jó, könnyebb így, jól van így, nem, hanem mindegyik a saját. Ő egyébként szélső, nem átlövő, de ez most szormázás már csak. Tehát neki a személyiségéhez, meg ugye a testi adottságaihoz az illik, de a személyes törődésbe is. Ha két gyereke van az embernek, én ezt azért tudom, mert két gyerekes családból jövök, ott mindig mérik egymáshoz a gyerekek magukat, mert nincs kihez máshoz mérni. Tehát mindig, ha én ajándékot kaptam, így fél szemmel néztem, hogy a nővérem is ugyanakkor állt, ugyanolyat, hogy... De a gyerekeinknél megmondtuk az elején, hogy meg se próbálják, mert esélytelen azt nézni, hogy mindenki ugyanannyit kapjon, hanem mindenkinek a saját szükségletei szerint próbáljuk a tőlünk telő maximumot adni fizikailag is, és lelki értelemben is. Azt mindig keressük az alkalmakat, amikor lehet velük négy szem közt foglalkozni. Tehát, hogyha ma fogorvoshoz vittem a Fülöpöt, akkor az a fél óra volt, amikor vele kettesben lehettem, és az ő személyes dolgairól tudtunk beszélgetni. Amikor másikkal, vagy ha látom, hogy valakinek lelki bogárkája van, akkor biztos, hogy megyek és keresünk egy kis zugot, ahol azt meg tudjuk beszélni. És
meg a nagylányokkal már nagyon ugye együtt tudnak, nagyokat dumálnak.
A nagyok már jönnek, tehát ott már nem kell őket félteni, mert tudom, hogy a Miska fiammal voltam így, hogy ő ugye pannonhalmi volt, és volt ez az ingyenes, tehát ilyen telefoncsomagon belül, hogy ingyenes egy órát tudunk. Vele minden nap átbeszéltük azt az egy órát. Tudta, amikor alszanak a kicsik, ugye a nagyobbak iskolában voltak, akkor ő felhívott, és az az egy óra az az övé volt. Akkor mindent elmesélt, és tudtam, hogy ha hétvégén hazajön, akkor kevesebb időn van a házi munkára, mert ő, ami igénye volt a személyes beszélgetés, azt ki is használta, és akkor jött beszélgetni. Mert mindenkinek volt egy kedvenc imája, azt el kell mondani, meg egy ének is persze kell, és amióta Rózsafűzér klubnak a tagjai, azóta minden nap egy tized, és előtte el kell mondani, hogy miért mondjuk azt a tizedet, ami egy megint csak elég hosszú. Tehát hála Istennek velük, ezt ilyen nagyon nagy élményként élem meg, hogy ugye nincs az, hogy most egy kisbabához el kell szaladnom szoptatni, tehát tényleg oda tudok menni, és akkor azt már nem gyertyük, mert a nagyobbak, amikor ennyi idősek voltunk, körülültük a gyertyát, evangéliumot olvastunk, saját könyörgést, tehát akkor az egy ilyen családi szertartás volt. Ez most inkább egy ilyen lefekvés előtti szertartás, de ezt nagyon-nagyon nagy ajándékként élem meg, hogy így ez egy ilyen nagyon biztos pont nekik.
Szarvas Attila és felesége Viktória a nagycsaládos életről. A második részt hallották.